Krisztus feltámadt. Így köszön az ukrán kiskatona is alkalomattán az ellenőrző ponton Kárpátalján. Lukovics Milánt hallják, kint töltöttem a nagy hetet, illetve a Szent Három napot nagy csütörtöktől húsvét vasárnapig. Sokszor tettem már említést a kedves hallgatóknak a kinti élményeimről. Most talán csak két pillanatkép. Van ott egy lány, hát felnőtt nő, és az öccse most halt meg a fronton, illetve a másik öccse is sajnos kint van a háborúban. Mostanság temették el a 99. és 100. magyar áldozatot Kárpátalján, ahol a magyarság létszáma 50 ezer főre fogyott. Hogyha megnézzünk egy közepes nagyságú magyar várost, és ott mondjuk az első világháborús hősi emlékművet, akkor azért látjuk, hogy ez igen nagy szám. Nagyon sokszor egy ilyen emléktáblán nincs ennyi név, ahhoz képest, ahány magyar lakosa van Kárpátaljának. Tehát mondhatjuk azt, gondolhatjuk, hogy hát ilyen a háború, meg hát az arányok 50 ezerhez képest, akkor nem is tudjuk, hogy sok vagy kevés, de hát ha összevetjük, akkor bizony sok, másrészt meg hát minden emberi élet végtelen érték. A másik, hogy van egy asszony, akinek a férje likvidátor volt a csernobili atomerőmű balesetnél, vagyis ők szórták a homokot, igyekeztek a sugárterhelést mérsékelni, és hát nyilván ezek az emberek többségükben hát nagyon hamar meghaltak a baleset után, így az ő férje és a fia, hát ennek megfelelően már bőven felnőtt korú ember, biciklivel ment haza, megállt mellette a furgon, berakták biciklistül, és az asszony egy év óta se tudja, hogy hol van a fia, éle vagy hale, úgy vitték el. Hát ilyen a háború, úgyhogy reméljük, hogy feltámadt Krisztus, amit mondott, békesség nektek, hát megvalósul előbb vagy utóbb, ezért imádkozunk. És valahogy ez a húsvét is ezek között, a szegény emberek között mély benyomást tesz az emberre, hiszen nincs más örömük. Nyomasztó körülmények között élik a mindennapjaikat, nem tudnak esetleg a hozzátartozóikról, nem tudnak velük találkozni, hiszen még ünnepekre sem mehetnek haza, akik elmenekültek, vagy bujkálnak, és annak örülnek, ha elmehetnek a templomba, örülnek a szép szertartásoknak, annak, hogy élnek. Úgyhogy jó volt velük egy kicsit ilyen formában együtt lenni, vagy talán nyújtani nekik valamit, vagy vinni valamit abból az erőből, abból a reményből, amit a hitünk ad nekünk. No hát, ezen túlmenőleg nem részletezem most itt a háborúnak az állását. 4 hete volt legutóbb ugye barátkozó. 2 héttel ezelőtt elmaradt a március 25-e előestéjén ünnepelt gyümölcsoltó boldogasszony ünnep miatt, ami a Mári Rádiónak világviszonylatban egy jelentős ünnepe. Úgyhogy hát ebben a felfokozott időszakban, amikor úgy érzem, hogy nagyon sokan idegesek, feszültek, még beszéljünk arról, ami előttünk áll, április 12-e vasárnap és az országgyűlési választásokról. Erről több alkalommal volt szó az elmúlt adásokban, és általában arra próbáltam biztatni és buzdítani a kedves hallgatókat, hogy vegyenek részt a választásokon, illetve hát különböző gondolatokat vagy szempontokat elsősorban ahhoz próbáltam adni, hogy hogyan beszélgessünk egymással, vagy hogyha beszéd témaként szóba jön valami, akkor hát hogyan gondolkozzunk, arról árnyaltam. Időről időre kaptam erre reakciókat hallgatóktól, ha támogató reakció volt, az általában rövid volt, ha hosszabb volt, akkor az inkább ellenérzéseket fejezett ki, de a 4 héttel ezelőtti műsor után hát kaptam egy elég vaskos levelet, elcsodálkoztam rajta, bevallom őszintén, válaszoltam is rá, és utána az illető levélíró reagált rá, hogy és éppen ezért, miután reagált rá, vagy válaszomat tisztességesnek minősítette, ezért az eredeti levelét nem elemzem ki, sokszor megtettem ezt, hanem hát a viszont válaszából idéznék egy-két mondatot, azzal magyarázta az első felháborodását, hogy a előző műsorból csak utolsó 10-15 percet hallott. Igen, hát lehetséges, hogy ez érdemes az egészet meghallgatni, vagy akár visszahallgatni. Inkább az a megdöbbentő, hogy ugye az indulatoknak a felfokozottsága, ami az első leveléből kiderült, és hát azt, hogy 10-15 percet hallgatott belőle autópályán elmondása szerint, és hát akkor ez alapján engedte el az indulatait, de örültem, hogy válaszolt, és hát valamiképpen ezt így nem volt teljesen tökéletes a részemről, ezt írta, hát én is így gondolom. Azt mondja, hogy ezt a 15 percet a Mári Rádió eredeti szellemiségével ellentétesnek tartja, még az én válaszom, tisztességes válaszom ellenére is. Hogy mi az eredeti szellemiség, ez elgondolkodható, hogy a Mári Rádió 20 éves, tehát mondjuk itt azért nem egy több száz éves eredeti szellemiségről van szó. Persze mondhatjuk azt is, hogy mi volt 20 évvel ezelőtt, és ezzel együtt ugye a Mári Rádióban, hát mondjuk ugye az olasz Mári Rádió a forrása, 40 éves, és az az atya, aki az olasz Mári Rádiónak így az igazgatója, Livio atya, nem baj, hogyha néha halljuk a nevét, mert hát tényleg nagyon régóta, és a kezdetektől ott van a Mári Rádió világcsalád mellett. Én egyszer-kétszer hallottam őt, és azért azt gondolom, hogy nálamnál direktebb megjegyzéseket tesz, vagy akár hát ki is fejti ezeket, ami a közéleti, ha tetszik, politikai kérdéseket illeti. Nyilván nem azon a szinten, mint ahogy én sem azon a szinten teszem, hogy valami fajta hatalmi küzdelmekbe bocsátkoznék bele. A másik, hogy nagyon az eredeti szellemiséghez hozzátartozik, azért az nagyon fontos, hogy az egyház az mindig a terepen mozgott. Tehát nem valami elvont szférában. Ha az evangéliumokat figyelmesen olvassuk, Jézusnak is elég komoly olyan utalásai voltak, amelyet például a Koránnak a hatalmi szereplőire tett. Azzal együtt, hogy azt is deklarálta, hogy ő semmilyen hatalmi pozícióra nem tart igényt, nem törekszik rá, nem, vagy nem is fogad el ilyet. Tehát mindig megvan, azt hiszem, a kísértés arra, hogy túlzottan a fejünkben élünk, vagy túlzottan akár a hitünket, vagy a vallásosság, az egyházat, azt ilyen elméleti szférákba száműzzük, de hogy ezzel együtt az egyház is ott van a terepen a hívek részvételével, vagy a híveken keresztül, akinek viszont feladatuk, felelősségük a közéletben képviselni például az egyházat. Nyilván a Mári Rádió az nem teljesen egyenlő az egyházzal. Nyilván mindnyájan az egyház részei vagyunk, nem csak papok, hanem hívők is, de ugyanakkor a Mári Rádió bizonyos szempontból meg független. A saját elhatározása persze az, hogy az egyháznak a tanítását követi, és az egyháznak van társadalmi tanítása, van mondani valója a társadalom számára, nem az, hogy kire kell szavazni, vagy arra, hogy kire nem, arra lehet. Érdekes ez, hogy például, ha az eredeti szellemiséget nézzük, és nem megyünk vissza Jézus Krisztusig, aki mondjuk egészen más politikai, meg tömegkommunikációs viszonyok és lehetőségek között élt, de mondjuk például a 12. Pius pápa, ugye 1958-ban halt meg, ő egyszer azt mondta, hogy az ember vagy katolikus, vagy kommunista. Akkor, amikor Nyugat-Európában egyfajta ilyen ájult érdeklődés, vagy vágyak éltek, például a Szovjetunió vagy a maoista Kína iránt. Erőteljes kommunista pártok működtek. Tehát akkor, amikor Szovjetunióban már a desztalinizáció időszaka kezdődött a Sztálin halála után, akkor Nyugat-Európában még bőven valami fajta, tehát nem kis része az értelmiségnek egyfajta ilyen ideális társadalomként tekintett a kommunista berendezkedésre. És akkor a pápa azt mondta, hogy az ember vagy katolikus, vagy kommunista. Tehát azért nyilván az egyház sosem maga az egyház, nem a politikai nyilatkozatoknak a meleg ágya, hiszen mindig, főleg akkor, amikor nagyon kiélezett helyzet van, mérlegeli, hogy ne talántán a kiszolgáltatottaknak ezzel árt vagy használ, és éppen ezért hát inkább cselekvéssel siet például nagyon üldözött vagy szorongatott csoportoknak a megsegítésére. De azért ezzel együtt én azt gondolom, hogy ne nézzünk úgy az egyházra, mint aminek a valóságos életre, ahhoz az élethez, ahol a mindennapi életünkben mozgunk, és itt nem csak a szavazófülkére gondolok, vagy nem is elsősorban arra, hanem arra, hogy most a választások kapcsán mennyi sok indulat van emberekben, mennyire mérgezi ez a légkört munkahelyen, de családokban is. Hát szóval az egyház a valós terepen mozog. Kicsit azt szoktam mondani, hogy a betlehemi istálóban büdös volt. A Golgota az nem kevésbé volt véres és szörnyűséges, mint más kivégző helyek, tehát hogy Jézus Krisztus nem egy ilyen steril világba jött el, vagy nem azt mondta, hogy majd ha az emberi élet az minden szempontból jól vasalt és kiegyensúlyozott, szép, majd akkor belelép a mi történetünkbe, hanem bizony arra a terepre jött el, ahol a mi életünk is zajlik. Tehát, hogy olyan nagyon-nagyon nagy távolságot ettől szerintem nem gondolom, hogy kellene tartanunk, vagy hát a hallgatóinkat el kell kísérnünk nekünk is arra a terepre, ahol ők élnek a mindennapjaikban. Hát ez a fő megjegyzésem rá. Na most, mi volt egyébként, mondom, nem kielemezve az első levelét ennek az úrnak, hanem csak úgy vázlatosan, tehát amit kifogásolt, az, hogy én állítólagosan elmagyaráztam azt, hogy nem szabad olyan pártra szavazni, amelyik hát nem próbálta még ki magát, vagy akiről nincsen tapasztalatunk, hogy parlamenti, vagy kormányzati, vagy önkormányzati pozíciókat betölt, és hogy akkor mi lett volna 1990-ben, vagy 98-ban. Na most, én azért ilyet nem magyaráztam el. Én egy kérdést tettem föl, és az volt a mindegyik, úgy gondolom, hogy a választással kapcsolatos jelentős szavazói csoporthoz egy kérdést intéztem. Az a kérdés, ami itt elhangzott, ez tényleg elhangzott, és valóban ezt föltettem, de egyébként érdemes azzal szerintem számot vetnünk, hogy jó, a közvéleménykutatási adatok azok teljesen abszurd módon szórnak, tehát megnéztem, hogy mondjuk egy adott pártnak a közvéleménykutatás során rávonatkozó adatok között 28% különbség van. Na most más országokban egy párt ekkora tényleges eredménnyel választást nyer, mondjuk Németországra, vagy most legújabban Szlovéniára gondolok, tehát hogy valóban közvéleménykutatási eredmények között egy adott pártra nézve és rövid idő távlatát tekintve ekkora különbségek legyenek, ez nyilván azt gondolom, hogy önmagában is sajnos a választási kampánynak a része is nem valamiféle értelmes közvéleménykutató tevékenység, de minden esetre nem tudjuk a választás eredményét, hogy mi lesz, de azért azt gondolom, hogy egyébként most a fő ellenzéki erő, hogyha nem szerzi meg a szavazatok több mint 50%-át, akkor a társadalom többsége, mert akár a kormányt támogató szavazók, akár a más ellenzéki pártot támogató szavazók így föltennék ezt a kérdést, tehát szerintem a társadalom többségében fölmerül az a kérdés, hogy, és ez nem manipuláció, nem lebeszélés, ez csak egy kérdés, hogy hogyan bízhatják ők, miért bízzák az országnak a sorsát, vagy a jövőjét, vagy a következő 4 évét olyan politikai erőre, ami például indulhatott volna önkormányzati választáson, de saját döntése alapján nem tette, parlamenti önkormányzati pozíciókban pedig nem mutatta meg magát. Én azt gondolom, hogy ez az úriember egyébként az első levelében még, illetve ebben a másodikban is, valamiképpen hiányolja a társadalmi párbeszédet. És ebben egyébként egyetértünk. Tehát, hogy valóban azt gondolom, hogy a társadalmi párbeszéd, és ez olyan mikrokörnyezetre is vonatkozik, hogy a család, nagyon sok esetben ellehetetlenül. Hát összevesznek emberek. Na most, hogyha a társadalmi párbeszédet hiányoljuk, akkor ne utasítsunk vissza egy kérdést. Olyan kérdést, amihez hasonló kérdést egyébként a többi választói csoporthoz is megfogalmaztam, vagy föltettem. Tehát hogy úgy érzem, hogy például ezek a kérdések, amik elhangoztak a múltkori műsorban, azok úgy nem szólítanak föl senkit, és ennek az úrnak a levele kapcsán, hogy elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen miért is beszélek erről. Egyfelől arra jutottam, hogy én tényleg nem gondolom azt, hogy most valaki arra lenne kíváncsi, hogy én mondjam meg neki, hogy kire kell szavazni. Szerintem ezt mindenki eldöntötte. Tehát annyira felfokozott a légkör, lehet, hogy a közvélemény kutatásokban megjelenik ilyen válasz, hogy ő nem tudja, de szerintem az vagy nem akarja elmondani, vagy nem érdekli az egész kérdés, és el sem megy. De szerintem egyébként nem rólam fogja venni valaki a mintát, hogy azért szavaz ő majd valamelyik pártra, mert én is arra szavazok, vagy azt sugallom. Tehát, hogy szerintem ezt mindenki eldöntötte már, vagy el tudja dönteni. Az nagy kérdés a számomra, tehát, hogy miért beszélek róla újra és újra, valahogy nagyon érdekel az, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, és valamiképpen kicsit kitágítva ezt a fogalmat, hogy akár szélesebb tömegeket, vagy csoportokat, úgy mi hogyan hangol, vagy mi mozgat, mi motivál. És egyébként arról azért is beszélek még, és fogok bele ebbe a mai műsorba is újra, mert valami lesz az eredmény. Hogy ez most örülünk neki, vagy nem örülünk, meglátjuk erről, majd még szeretnék egy pár szót mondani, de egyébként nagyon szeretném megóvni a hallgatóinkat, vagy sok-sok embert attól, hogy csalódjon. Hogy azt mondja, hogy de hát nem ezt a lovat akartuk. Erre szavaztunk, de nem ezt a lovat akartuk. Tehát, hogy éppen ezért azt gondolom, hogy lehetséges az, hogy indulatból szavazunk, vagy azt gondoljuk, hogy valamiképpen akár kormánynak, akár ellenzéki pártnak az eddig kifejtett tevékenységét értékeljük. És ez, erről azért beszélek, mert sok esetben az a véleményem, hogy van ilyen attitűd az emberekben. Tehát én ezt nem bemagyarázom, vagy légből kapom, hanem ez egyszerűen a tapasztalatom. És ezzel szemben pedig hát azt mondanám a választásokkal kapcsolatban, hogy inkább ésszel, mint ész nélkül. Tehát, hogy ne az legyen, hogy indulatból szavaztunk valahova, mindegy, hogy hova, tehát több lehetőség van, és akkor utána, ami az eredmény lesz, arra sokkolódunk. Tehát, hogy valamiképpen azt gondolom, hogy ha valaki szavaz valahova, és utána az lesz, akkor örüljön. És akkor, hogyha ez így lesz, akkor április 13-án az ország nagyobb része örülni fog. És aki nem örül, mert nem az nyert, akire ő szavazott, az örüljön annak, hogy az embertársai, a országban lakó polgárok nagyobbik része, kicsivel több, mint a fele, örül. Tehát mi lesz 13-án? Ez egy nagy kérdés a számomra. És hát nagyon szeretném, hogyha béke lenne, Tehát azt igen, újra és újra szeretném elmondani, hogy igenis a saját környezetünkben, ami rajtunk áll, tegyük meg azt, ami lehetőségünk, hogy akármi is az eredmény, ne essünk egymásnak. És ezzel kapcsolatban egy ilyen új jelenség és aggasztó a számomra, az a jó kifejezést olvastam, egyébként megmondom a nevét, Schiffer Andrásnak a tollából, hogy mikroagresszió. Hogy ez valamiképpen ezen a szinten új. Korábban is volt az választások környékén, hogy jobb volt a politikát kicsit kerülni, vagy tabu témaként kezelni egy családban, mert nem értettünk egyet, és akkor esetleg összevesztünk. De tehát, hogy valóban korábban is nehéz volt a beszélgetéseket értelmi szinten megtartani. De hogy ilyen mértékű, és ezzel nyilván nem tetlegességet értek, de nem azt értem, hogy most akkor családon belül, vagy munkahelyen belül emberek összeverekednének. De azért a verbális agressziónak és az érzelmi agressziónak azért eléggé magas fokát űzzük. Tehát akár azon a szinten is, hogy mint egy ilyen levél, hogy úgy, ha azt tapasztaljuk, hogy nincs egyetértés, akkor így kiborul a bili. Szóval, hogy akkor, amikor ilyet tapasztalok, akár mondjuk a Mária Rádió műsorával kapcsolatban, mert lehet, hogy a mai műsorral kapcsolatban is majd kapok a fejemre, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy belegondoltam egy ilyen levélírónak a helyzetébe, hogy föltettem egy kérdést, és ezek szerint ő ezen, hát lehet, hogy nem gondolkodott el, de miért nem? De hogyha gondolkodott, a levele az teljesen gondolkodó, intelligens emberre utal, akkor azt mondhatta az én kérdésemre, hogy ez nem probléma. Tehát akkor őt, ez a műsor, vagy én, megerősítettem a döntésében. Akkor nyugodtan meg is köszönhette volna ezt a műsort, hogy hát akkor ezek szerint azokat, akik elhatározták, hogy kire fognak szavazni, hát akkor azokat majd én itt megerősítettem, hogy jól döntöttek és jól választottak. Tehát, hogy valamiképpen ilyet is írhatna, de hát inkább az a helyzet, hogy megneszeljük azt, hogy nem biztos, hogy egyetértünk, akkor ott elszabadulnak az indulatok, és nem maradunk meg az értelmes párbeszédnek a szintjén, hanem minősítünk. Tehát például akkor, amikor kifejezzük valamelyik politikai szereplővel ellenérzéseinket, akkor azért azt jó, ha tudjuk, hogy azzal egy konkrét párbeszédet valószínűleg ellehetetlenítettünk. Tehát utána akkor nem észérvek mentén fog menni a beszélgetés, hanem vagy valaki hasonlóképpen szitkozódással válaszol, vagy indulatközléssel, vagy pedig elhallgat. De mind a kettő voltak éppen egy kis indulati és verbális erőszakkal ellehetetlenítette az értelmes párbeszédet, vagy a másik embernek azt, hogy ő is kinyilvánítsa a véleményét. És ez csak a kezdet. Nyilván az, amikor aztán valaki valahol véleményt nyilvánít egy adott közösségben, legyen ez munkahely vagy bármi, és akkor ott az internetes fórumokon megkapja a magáét, és tulajdonképpen kinézik maguk közül őt a kollégái, akár családtagjai. Azért az ilyen jellegű megnyilvánulásokat, például, hogyha a gyerekkel szemben történik egy iskolában, akkor azt hát igenis a bántalmazás kategóriájába kezeljük. Tehát, hogy ez a fajta egyszerűen közvetlen emberi érintkezések során elharapódzó mikroagresszió, tehát ami nem tetlegességig fajult, tehát hogy egyelőre még nem törtük be a másként gondolkodónak a kirakatát, vagy nem festettünk rá, nem tudom, valamiféle jelképet az ajtajára, vagy a lakására, az jó, de azért az, ami így felszaporodott indulat, és ami megvan az emberekben, az viszont Hát az viszont jóval magasabb, mint korábban. És hogy ez veszélyes. Ez nem jó. Úgyhogy ezt próbáljuk meg megfékezni, ki, ahol lehet, hát elsősorban persze önmagunkban, de hát akik meg egy fedél alatt élnek velünk, azokat meg hát próbáljuk meg visszatartani ettől. És nagyon örülnék annak, hogyha április 13-án viszont hát békesség lenne. A másik, hogy ehhez nyilván hozzátartozik az, hogy hát a szavazatokat, azokat megtisztességesen számolják meg. Hát én most én utána néztem, hogy egy-egy szavazókörben hát 1000 körüli választópolgár van. Nyilván az átlag az 800, most egy kis településen lehet, hogy egy választókör van, és ottan 200 polgár adhatja le a szavazatát, tehát akkor mondjuk egy nagyvárosban meg olyan szavazókörök vannak, ahova 1000 embert várnak, de hogy számomra olyan meglepő az, a budapesti választás során is, hogy újra számolták a szavazatokat, és hát 1000 darab szavazatot, hát miért nem lehet pontosan megszámolni? Tehát, hogy én nagyon örülnék annak, és nagyon-nagyon bízom abban, hogy mindegyik pártnak a delegáltja ott van minden szavazókörben, és hogyha egy villamoson a ellenőr az úgy ellenőrzi a menetjegyet, hogy testkamera van rajta, vagy be van kamerázva a üzlet is, meg bankfiók, meg minden, hát itt legalább ennyire fontos dologról van szó. Én nagyon bízom benne, hogy a mai technika mellett legalább a szavazatszámlálás idejére az a helyiség az igenis be van kamerázva, vagy a fociban lehet videóbíró, hát akkor vissza lehessen nézni egy ilyen folyamatot, és nem tudom, hogy így van-e, majd ha elmegyek szavazni, akkor körül fogok nézni, de nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha abban hát nagyon biztosak lehetnénk, hogy nincs csalás és ámítás, hanem a leadott szavazatokat azt darabra meg tudták számolni. Nyilván van egy-kettő, ami bizonytalan, hogy van-e ott két egymást metsző vonal, mert hát esetleg olyan ember adta le a szavazatát, akinek van szavazati joga, de hát nem egészen tudja, hogy miről van szó, nincs teljesen a szellemi képességé birtokában, vagy az is elképzelhető persze, hogy valakinek reszket a keze, vagy betegsége van, és akkor amiatt nem tudja jó kitölteni a szavazólapot, de hát ez gondolom egy-kettő lehet 1000-ből, amiről hát eldönti a választási bizottság, hogy most akkor milyennek minősíti. Ezért vannak ott. Én nagyon mondom, bízom ebben, hogy minden pártnak a delegáltja ott van, minden szavazókörben, és hogy akár technikai eszközök igénybe vételével, de hát hogy az mai fejlettség mellett azt gondolom, hogy nem lehetne probléma annak a garantálása, hogy a ténylegesen leadott szavazatokat egészen pontosan összetudták számolni, tehát hogyha egy szavazókörben azt az 1000 szavazatot újra számoljuk, akkor az ugyanaz lesz az eredmény. És nyilván, hogyha nagyon közel van, nagyon szoros az eredmény valahol, akkor számolják újra a szavazatokat, természetesen hát nagyon bíznék abban, hogy a magas részvétel, a pontos szavazatszámlálás, és hát valami fajta higgadtság az oda vezet, hogy hát mindenki meg tudja őrizni a nyugalmát, és 12-én este, vagy április 13-án hát el tudjuk fogadni, tudomásul tudjuk venni az eredményt, és nem esünk egymásnak, vagy az ország egyik fele nem esik neki a másik felének. Ez lenne a legfontosabb. Na most így ennek az úrnak a levele kapcsán elgondolkoztam persze olyan dolgokról, amik lehet, hogy annyira nem tartoznak szorosan a tárgyhoz, de hogy azt is érdemes talán megfontolni, hogy fontos a politika, persze, hogy fontos. Fontos a választás, igen fontos. Lehet nagyon-nagyon fontos. Hajlamosak vagyunk úgy apostrofálni, hogy hát sorsdöntő, meg egyéb ilyen jelzőket, ha mondunk, de egyébként azért arra jó gondolni, hogy maga az egész politikum, mármint ami most itten a ország kormányzatát, meg mindent érinti, akármilyen fontos, azért valószínűleg az életünknek egy szelete. Tehát valamiképpen a általános közérzetünkhöz, mindennapi gondjainkhoz, hát valamit persze hozzájárul, vagy pró, vagy kontra, és ez sosem fekete-fehér, de hogy így arra gondoltam, hogy mondjuk menjünk vissza egy jó lépést az időben, 20 évet. Azért az nem olyan kis idő, 2006 nem is volt túlzottan rózsása, se a politikai helyzet, se a gazdasági helyzet, semmi. És ezzel együtt, ezen töprengtem most sokat, hogyha hogy megkérdeznénk az emberek jelentős részét, hogy most jobb neki, vagy 20 évvel ezelőtt, szerintem nagyon sokan simán rámondanák azt, hogy 20 évvel ezelőtt jobb volt, és egyszerűen nem azért, és ha belekérdeznénk abba, hogy de a gazdasági, politikai, ez arról lehet, hogy meg lenne a véleménye, de mivel ez csak az életünknek egy szelete, egyszerűen azt mondanánk, hogy hát fiatalabbak voltunk 20 évvel. Hát van olyan ismerősöm, aki meghalt most 2026-ban, és hát bizonyára 2006-ra, hát ha még élne, akkor úgy gondolna vissza, hogy ó, hát szép az élet, még 20 év előttem volt. Na most nem egyszerűen csak arról van szó, hogy megszépül a múlt, vagy elfelejtjük a múltbeli problémákat. Nem, lehet, hogy azokra egyébként egészen jól emlékezünk, csak nem az teszi ki az egész életünket, hanem csak egy részét. És éppen ezért könnyedén mondjuk azt is akár, hogy ó, hát persze voltak problémák, mint hogy mindig vannak, hát megbirkózunk velük. Na most valamiképpen ezt hozzuk át most 2026-ra is, hogy volt egy ferences atya, már meghalt, még 70 éves korán túl is, már lehet, hogy idéztem itt ebben a műsorban, és azt mondta, hogy előttünk az élet. Igen, az életünk hátralévő része még előttünk van, tehát ennek egy része, ennek egy szelete az, ami történik április 12-én, vagy az, ami történik a közéletben, ha tetszik, a politikában. Tehát hogy éppen ezért túléljük a nehézségeket. Amit nyilván próbálok újra és újra mondani, ez a inkább ésszel, mint ész nélkül, ugye, hogy a választás a jövőről szól, és időnként felületesnek érzem azt a megközelítést, persze mindenkinek joga van hozzá, hogy rosszabb már úgy sem lehet. Szerintem mindig lehet rosszabb, mint ahogy mindig lehetne jobb is. Úgyhogy éppen ezért hát nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha nem lenne egy olyan rossz érzésünk valamennyi idő után, hogy erre szavaztam, arra szavaztam, de hát, hogy nagyot csalódtam, vagy nem az lett, amit vártam. Úgyhogy igazából a társadalmi békességet mikrotársadalmi szinten is, tehát, hogy konkrét ember érintkezésekben, valamiképpen ezt szeretném én, ha lehet személyes célkitűzésem, akár ezzel a műsorral is gondolatokat adni, arra biztatni embereket, hogy ne indulati alapon beszéljünk egymással, nem az a beszélgetés, hogy nem esek neki a másiknak, és nem verem meg, de csak a felfokozott indulataimat öntöm ki egyik, vagy másik, vagy harmadik politikai szereplővel kapcsolatban. Úgyhogy valamiképpen én nem szeretném megmondani senkinek, hogy kire szavazzon. Mindenkinek van egy szavazata, arra adja, aki a bizalmát kiérdemelte, amit vállalhatónak tart, és nem ebben szeretnék én befolyásolni senkit. Viszont maga az, hogy van egy választás, az egy felelősséggel jár, hozzá kapcsolódik most egy rendkívül felfokozott hangulat, ehhez nyilván kereshetünk felelősöket. És most nem kezdem el ezt sorolni, hogy ki mindenkit tarthatunk ezért felelősnek. A saját viselkedésünket mi vagyunk a felelősek, tehát hogy mi emberszámba vesszük azt is, aki másként gondolkozik, mint ki, vagy máshogy fog szavazni, vagy meg tudjuk-e fékezni az indulatainkat. Nem az a lényeg, hogy ne legyenek indulataink, de nem kell azt kontrollálatlanul a másik emberre ráönteni. az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy büntetem őt azért, mert nem úgy gondolkozik, nem úgy dönt, nem úgy szavaz, ahogy én azt jónak látom. Ha ezt nem tesszük, akkor valamiképpen megmaradhatunk azon a szinten, hogy értelmes érvek alapján beszélgessünk. És akkor talán előmozdítjuk a békességet családon belül is, vagy az egész országon belül. Úgyhogy ez a én célkitűzésem, vagy ezt szerettem volna itt ezekkel a műsorokkal kicsit előmozdítani, aztán mindenki eldönti, hogy ez mennyire sikerült, vagy nem. Minden esetre egyszer már idéztem Cseh Tamásnak a Demokrácia című dalát, ez a 90-es években született, tehát egyáltalán nem a mai viszonyok között, de valamiképpen az az aggodalom ott van bennünk, nem csak az, hogy mi lesz az eredmény, azt valahogy így vagy úgy túl fogja élni az ország, reméljük, hanem az, hogy egymásra hogyan nézünk, és azokkal az emberekkel, akik különbözőképpen gondolkoznak, szavaznak, április 13-án, 14-én, meg a következő években is szeretnénk békességben együtt élni, tehát éppen ezért nem baj az, ha beszélünk egymással, nem baj az, hogyha nem indulati szinten gondolkodunk. Ne nehezítse meg tartósan ez az emberi kapcsolatainkat, hogy országgyűlési választás volt, és olyan lesz az eredmény, amilyen. Hanem egyrészt, ha nem az győz, akire mi szavaztunk, akkor örüljünk annak, hogy mások örülnek. Ha az győz, akire mi szavaztunk, akkor véletlenül se triumfáljunk, és ne tegyük a szomorúságot még teljesebbé azok számára, akik el lesznek szontyolodva. Tehát, hogy azért ebben a mikrokörnyezetünkben mindenkinek van felelőssége. Úgyhogy Cseh Tamás Demokrácia című dalával zárom a témát, zárom ezt a műsort, köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, két hét múlva újra találkozunk, és a választáshoz pedig mindenkinek bölcsességet, higgadtságot kívánok, a hazánkat, az országunkat pedig Szűz Máriának az oltalmába ajánlva, az Úr Jézus kegyelmére bízva. Még egyszer köszönöm kedves hallgatóim figyelmét, Lukovics Milánt hallották.
Midőn eljé majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk urna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben, csak ezt kérdezem én, s fejem nem szűnik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag, szemre vételezem azt, hogy az mi. Jöhet éjszakról némi északi fény, de belenyúlhat a rusz medve mancsa. És a germánság ma már ténybeli tény, csak a telkevés házam akarja. No de mely egyben, csak ezt kérdezem én, amíg tombol az önazonosság, s közben távolról a jövő szelei, csak az alvadó vér szagot hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orr, vajon merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontott te marha magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrontott te marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midőn népünk majd szintval, mint villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de belenyúlhat a rusz medve mancsa. És a fuldokló európai kéz netán végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és nem hajlik-e merre a marra. pedig több vas éne a tűz, a lobog, ha már védtelen nép, aki tartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, kérdem, ha népünk majd hirtelen színfal. Vajon mely egyben megyünk urna elé, borítékba zárt évolyainkkal? Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontottam már a magyar szavazó. Tőled úgy félek, hogy elrontottam már a magyar szavazó. Midőn eljő majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk urna elé, borítékba zárt tívolyainkkal?
Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsorát hallották.